Köszöntelek a Csúcs Teljesítmény Podcast mai adásában, én Marton Gábor vagyok, és a mai vendégem Salai Linda, a Cikkpannónia biztosító innovációs igazgatója volt. Lindáról azt érdemes tudni, hogy még a Forbes 30 Under 30 első magyar számában is szerepelt, hiszen nagyon fiatalon lett a Cikkpannónia biztosító felső vezetője. Mindezek mellett vezet egy podcastet is, annak a neve Fintech Flow. Ha érdekel a fintechek világa, az innováció a biztosítási és pénzügyi szektorban, akkor mindenképpen érdemes követned ezt a podcastet, a linkét a leírásban találod, és mindezek mellett két gyermekes családanya is. Így a téma is elég adott volt, hogy miről is beszélgessünk az első részben, és ez nem más, mint az anyukák is a karrier. Hogyan lehet anyukaként sikeressé válni a karrierben, milyen buktatói vannak, milyen nehézségekkel szembesül az ember, és hogyan tud ezeken túllépni. Ezt követően pedig a második részben, ami majd pár hét múlva fog megjelenni, akkor pedig a 21. század vezető kérdését boncolgatjuk. Jó időtöltést kívánok a mai adáshoz!
Hoztunk! Szia Linda, köszöntelek!
Szia Gábor, sziasztok!
És akkor kezdjük is azzal, Linda, hogy honnét is ismerjük egymást, így mesélsz el kicsit a történetünkről, hogyan is találkoztunk.
Mi a Startup Safarin találkoztunk körülbelül egy fél évvel ezelőtt, ahova én úgy keveredtem egyébként, hogy van egy podcastom, és ezzel a podcasttal csináltunk ott hát tulajdonképpen egy panelbeszélgetést, ami aztán podcastként is kijött. Úgyhogy én így kerültem oda, és egyébként, ha már ott voltam, akkor nem csak podcastolni voltam ott, hanem tanulni is, és a te workshopodra mentem el, ott találkoztunk.
Így van, és utána pedig ugye egy nagyon kellemes ilyen VIP vacsorán vettünk részt, ahol még elég sokat beszélgettünk, és azért is gondoltam, hogy elhívlak erre a podcastra, mert szerintem nagyon sok értéket fogsz tudni adni a hallgatóknak. Különböző két témával is készültünk, tehát ez egy kétrészes podcast lesz. Egyfelől lesz az anyaság és a karriernek a kapcsolatával, a második rész pedig arról fog szólni, hogy milyen a jövő vezetője. Lindáról szerintem még fontos lenne elmondani, különböző innovációs projektekkel foglalkozik a cikk Pannóniában, ő vezeti ezt az osztályt és területet, és egyből meg is szeretném tőled kérdezni, hogy picit mesélj magadról, hogy hogyan kerültél ebbe a pozícióba, milyen állomásai voltak a karrierednek.
Oké, 2007 óta dolgozom a cikk Pannónia életbiztosítónál, úgyhogy elég régóta. Én akkor végeztem az egyetemen, és én egyébként aktuárius vagyok. Hagyok időt, mindenki elképzelje. Általában így ugye antik könyvek és a pornószínésznő között szoktak így elhelyezni, de egyébként az aktuárius az biztosítás matematikust jelent, és mint ilyen elég egyértelmű volt, hogy egyetem után biztosítóhoz kerüljek, és ez is volt a szerepköröm, tehát lényegében számoltam, hogy ki mikor, milyen valószínűséggel hal meg, és akkor ezt szépen be lehetett árazni. És így kezdtem itt a karrieremet, utána azért az látszott, hogy kicsit kevésbé vagyok kocka egy átlag aktuáriushoz képest, és vágytam is arra, hogy egy picit a frontosabb területekre kerüljek. Így került végül hozzám a termékfejlesztés, amit kezdetben együtt csináltam az aktuáriusi feladatok mellett, mert ez egy közös osztály volt. Utána, amikor ezt kinőtte magát, akkor már én lettem az osztálynak a vezetője. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy elég klasszikus módon, nagyon sokat dolgozva és nagyon sok lehetőséget kapva szépen végigjártam a ranglétrát. Ez egyébként ebbe abszolút volt egy szerencsefaktor is, tehát jókor, jó helyen, mert amikor én ide kerültem 2007-ben, mi akkor alapítottuk a biztosítót. Tehát az első üzleti terveken mondjuk még anyukám konyhájába dolgoztunk, mert nem volt irodánk.
Zseniális.
Igen, tehát akkor mi a zöldmezősnek mondtuk, ugye ma mondjuk startupnak nevezhetnénk, tehát hogy ennek köszönhetően elég sok lehetőséget adott nekem az akkori vezetőség, és én ezzel próbáltam élni. Később aztán termékfejlesztési igazgató lettem, majd felső vezetővé váltam, amikor egy vezérigazgató helyettesi pozíciót kaptam meg. Akkor mi már egy tőzsdéjegyzett társaság voltunk, tehát ez mindenképp azért nagyon komoly volt, gyakorlatilag úgy volt, hogy hárman voltunk vezérigazgató helyettesek, meg a vezérigazgató ugye a legfőbb vezetőség. Úgyhogy ez akkor egy elég komoly feladat volt, akkor én 28 éves voltam, tehát tényleg így...
Az elég fiatal.
Elég fiatal, igen, igen. Úgyhogy ez mindenképp... mondhatjuk azt, hogy egy nagyon jó, nagyon sikeres karrier, mondjuk a Forbes 30 alatti első számba egyébként pont be is kerültem ezzel, ami jó volt, mert előtte anyukám azt mondta, hogy a Forbes-on szeretne látni, úgyhogy megleptem vele. Igen, a postás meghozta neki a magazint, és ott megtalált benne engem. Ez jó volt, de hát nyilvánvalóan azért ennek megvannak az árnyoldalai is, tehát hogy nagyon-nagyon sok, hát nehéz szerep volt ez nyilvánvalóan. És egyébként a mostani szerepköröm az úgy jött, hogy az utóbbi pár évben szültem két csodás kislányt, és ez nyilván együtt járt azzal is, hogy egyszer egy évig, egyszer pedig két évet otthon töltöttem a családommal, és amikor én visszatértem az első lányom után, akkor egy pozíciót én visszaléptem, és a vezérigazgató helyettesi poziból igazgatói poziba mentem át, és most is ez a pozícióm, csak most éppen innovációval foglalkozom.
Nagyon izgalmasan hangzik ez a karrier lépcső, hogy ne ilyen fiatalon lettél, gyakorlatilag felső vezető. Ami engem nagyon érdekelne, az az, hogy milyen érzés volt egyfajta a visszalépés megélni anyaként, mert szerintem ez sok anya küzd ugyanezzel a kihívással.
Azt mondhatom, hogy elsőre elég nehéz érzés volt, sőt egyébként, amikor mi beszéltünk arról, hogy én visszajövök, akkor még a vezérigazgató helyettesi pozícióról beszéltünk, és utána jött az, hogy hát ezt így átgondoltuk, és ezt egyébként részmunkaidőben, meg stb. Ezt mégsem lehet, és ez nem az én kezdeményezésemre jött, hogy akkor mégis egyel, tulajdonképpen a ranglétrán egyet vissza kellene lépni. Úgyhogy nyilván ez elsőre, hogyha más nem, akkor a saját önérzeteddel elszámolni, plusz az, hogy sok bizonytalanság van benned, hogy anyaként most visszatérsz, tehát az egy új élet, és küzdesz azzal, hogy fogsz-e tudni így is teljesíteni, jó leszel-e így is a munkahelyeden és egyébként otthon, mert azért amíg nincs gyereked, addig otthon egy párkapcsolatot kell ápolni, de ezt úgy szerintem viszonylag egyszerű, ha csak az van az életedben. Tehát ugye ez ebben a nagyon bizonytalan helyzetben tulajdonképpen rögtön azt a visszajelzést kapott, hogy nem, te nem vagy elég jó, mert azt a pozit, amit korábban betöltöttél, azt nem tudod betölteni. Tehát nyilvánvalóan ez mondhatni, hogy ez talán nehéz feldolgozni, de másrésztről én azért láttam ennek a jó oldalát, tehát mondjuk ha tök őszinte akarok lenni, amikor én vezérigazgató helyettes voltam, én nekem talán az volt az a munka, amit a legkevésbé élveztem. Mert nagy volt a feladat, és nagyon nehéz helyzetben volt egyébként akkor a biztosító is, vagy tehát nehéz is volt a feladatunk. Tehát tulajdonképpen én azt akkor próbáltam onnan megfogni, egy teljesen érdekes dolog, amivel foglalkozni fogok, nézzük meg, és nyilván prioritás volt az, hogy a kislányomnak jó legyen, tehát emiatt ezzel azért viszonylag könnyű volt megbékélni, és próbáltam ebből nem büszkeségkérdést csinálni.
Milyen tanácsot tudnál adni anyáknak, akik szeretnének visszalépni a munkájukba?
Szerintem az első és legnehezebb kérdés, az talán ott kezdődik, hogy mikor lépsz ki belőle, tehát hogy ugye én is megéltem azt, hogy van egyébként egy nagyon sikeres karrierem, de tudtam azt, hogy szeretnék család alapítani, szerencsére volt egy szuper pár mellettem, aki ma is ott van, tehát tudtam azt, hogy ez a pont el fog jönni, és a kérdés, hogy mikor hagyod, hogy ez bejöjjön az életedbe. És itt nyilván ez már az a kérdés, hogy a család alapítása fontos neked, vagy fontosabb, vagy a karrier. Tehát ott meg kell szabnod egy prioritást. Nekem szerencsére ez így sose volt kérdés. Tehát én mindig hittem abban, hogy vagyok annyira tehetséges és szorgalmas, hogy ha ez vissza is vett a karrierembe, akkor ha akarok, akkor majd újra olyan szintre kerülök, mint szeretnék. És egyébként ebben most is abszolút hiszek. Tehát ilyen szempontból ez egy kérdés, ezt be kell vállalni, de én mindenképp azt tanácsolnám, hogy az, amit egy gyerek és a család ad, azt semmi más soha nem fogja megadni. Tehát ezért szerintem érdemes karrier áldozatot hozni, főleg annak, aki sikeres a karrierjében, valószínűleg azért sikeres, mert tud valamit, és azt tudni fogja utána is. Úgyhogy ezt mondanám, van egy, ugye a golfozóknál van ez a play the course backwards, vagy begin with the end of mind szemlélet, tehát hogy ha meg akarod azt nézni, hogy az életed végén mivel leszel elégedett, akkor ugye szokás ezt mondani közben, és senki nem azzal elégedetlen, hogy nem dolgozott eleget, hanem inkább a család az, ami fontosabb. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy bátran meg lehet ezt lépni. Utána a következő fontos kérdés szerintem mondjuk egy anyának, hogy a gyerekedet mikor mered közösségbe adni, és szerintem ez itt Magyarországon nagyon nehéz, tehát így benne vagyunk azért ebben a szovjet rendszerben, hogy már pedig az anya 3 évig maradjon otthon, egyrészt. Másrészt meg egyébként vannak olyanok, akik meg nagyon korán visszatérnek, tehát ez szerintem egy ilyen sok lelkiismeret fordulásnak a forrása lehet, és ez nekem az is volt, sőt azt mondhatom, hogy talán a mai napig az, mert azok az anyák, akik mondjuk még otthon vannak, ők biztos, hogy arra, hogy nálam mondjuk 1 éves múlt a kislányom, amikor bölcsödébe ment, ők rosszalúan fognak rád nézni, ha másért nem azért, hogy a saját igazukat bizonyítsák, hogy ők még otthon vannak. És mondjuk az én körömben több ilyen volt. Tehát ugye ez okozott nekem nehézséget, de ez meg olyan, hogy el kell fogadd a döntést. Tehát a második mondásom az ez lenne, hogy találd ki, hogy neked mi a jó, és fogadd el azt a döntést. És ez nem könnyű.
Két dolog is eszem jutott erre. Az első az az, hogy van egy pont az ember életében, amikor döntést kell hozni arról, hogy munka vagy éppen a család a fontosabb, hiszen hogyha az ember elmegy szülni, akkor azt feltételezem, hogy a kettő között döntést kell hozni valamilyen szinten. A második pedig az elmaradt lehetőségek kérdése, hiszen ha az ember most pár évig kimarad a karrierjében, akkor nem feltétlenül fogja tudni ugyanott folytatni, ahol abba hagyta. És kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményedre.
Ez szerintem nagyon nehéz. Egyébként annyiban vitatkoznék veled, hogy nekem szerintem nem a karrier volt igazán fontos, nekem a munka fontos. És ezt a párom fogalmazta meg nagyon jól, amikor otthon voltam a második gyerekünkkel, és igazából nekem az egész podcast az onnan indult, hogy még otthon akartam maradni a gyerekek miatt, de saját magam miatt hiányzott valami szellemi kapacitás lekötés. És akkor elkezdtem ezen a podcaston dolgozni, és a párom mondta, hogy olyan jó ezt látni, mert neki én a dolgozó nő vagyok, és hogy neki fura az a szerepkör, hogy csak otthon ülő anyuka, és itt azért idézőjelben mondom a csakot, de hogy az biztos, hogy az én egyensúlyomhoz hozzátartozik az, hogy legyen családom, de az egyensúlyomhoz kell az is, hogy legyen szellemi kihívásom, legyen egy szakmai vonal, és itt tényleg nem a karriert érzem fontosnak, hanem azt, hogy azt érezzem, hogy értelmes munkát végzek nap, mint nap. Úgyhogy ez az egyik, ami azt gondolom, hogy nekem fontos volt, hogy ezt így felismerni és megtalálni. Tehát ez volt a nulladik lépés, és az, hogy ezt felismerjem, és hogy ezt megmerjem lépni, hogy tulajdonképpen én dolgozni elsősorban magam miatt szeretnék, és akkor mondhatod, hogy ez egy önző lépés, de ugye Vekerdi mondja azt, hogy boldog gyereket csak boldog anya tud nevelni. És ez nagyon így van, és ezt érzem én is magamon, hogyha nekem megvan az egyensúlyom, akkor a gyerekeimnek sokkal többet tudok adni. Úgyhogy ez volt a nulladik lépés, és akkor miután megléptem ezt, ott akkor meg kellett teremteni ezt az egyensúlyt a családba, és ez tényleg nagyon nehéz. Nekem akkor volt egy kócsom, a Báhidi Brigi, aki nekem egyébként ebben munka kapcsán kócsolt, de tök sokat tudott abban segíteni, hogy a munkám jobb legyen azáltal, hogy egy picit így ezt a magánéleti dolgot, ezt a dolgozó anya kérdést is körbejártuk. Úgyhogy tudom ajánlani azoknak a dolgozó anyáknak, akik elkezdenek dolgozni, és nehéz ez a helyzet, mert szerintem ez egy nagyon nehéz helyzet az elején, hogy forduljanak coachhoz, ez nem azt jelenti, hogy egy évig járni kell, de hogy egy pár alkalmat érdemes rászánni, hogy ezt átbeszéljék. És ott például a Brigi mondta azt, vagy a Brigi segített abban, hogy én határokat húzzak meg magamnak. Tehát tipikus eset, ott vagyok a játszótéren a gyerekemmel, az elvileg a vele töltött minőségi idő, de csöng a telefon, mert egyébként munkaidő van, vagy munkaidőn kívül csöng a telefon, és azt most felveszed, vagy nem veszed fel. Ez egy ilyen nehéz, frusztráló helyzet, és nekem ez tényleg komoly nehézségeket okozott, egészen addig, amíg ezt így egy coach segítségével át nem beszéltem, és utána én helyre tettem azt, hogy van az az idő, amit én a gyerekemmel töltök, és én azt a gyerekemmel töltöm. Én este 8 után szívesen visszahívok bárkit, hogyha az neki oké, ha ez sürgős, és ma kell beszélni, de 5:30 és 8 között én a gyerekemmel vagyok, és nem veszek föl telefont. És amint ezt a döntést meghoztam, és úgy éreztem, hogy tulajdonképpen ez igazságos is, én mindent beleteszek a munkámba, viszont a gyerekembe is mindent bele akarok tenni, amint ezt a döntést meghoztam, sokkal könnyebb volt ezzel együtt élni, és onnantól kezdve már másnap, ha csöngött a telefon a játszótéren, nem volt nehéz kinyomni, és azt mondani, hogy oké, ezt elteszem, és majd másnap, vagy este foglalkozom vele.
Nagyon jól behoztad ezt a témát, a határok szabását, és szerintem ez nem feltétlenül csak ugye ez egy anyáknak a kihívás, hanem szerintem minden olyan vezetőnek a kihívás, vagy minden olyan vállalkozónak a kihívás, hogy hogy tud valóban valós, és nem csak szóban kimondott határokat szabni, ami meg is jelenik a döntéseiben és a cselekedeteiben. Ez nagyon-nagyon jó ez a megközelítés. És hogyha már itt a keretekről van szó, a párod ezt hogyan kezelte ezt a szituációt?
Hát ugye tulajdonképpen már a párválasztást, azt visszanyúlhatunk oda, hogy azért, amit beszéltünk az elején, nekem a karrierem eleje egy ilyen elég gyorsan felfelé ívelő karrier volt, ami nyilvánvalóan egyébként presztízsben is, és egy anyagi formában is testet öltött. Úgyhogy hát én ehhez egy ilyen emancipált dánt importáltam magamnak. Nem találtam meg itt a büszke magyar férfiak között azt, aki ehhez jó partner tudna lenni, úgyhogy megkerestem a világ emancipáltabb országát, és...
Ezt hogy kell elképzelni?
Ezt hogy kell elképzelni? Hogy egy leánybúcsú nagyon sokat ittam, ő oda keveredett, és akkor összekeveredtünk, és... Hát tulajdonképpen ez egy abszolút nem annak indult, hogy ő utána 10 évig itt fog élni, és 2 közös gyerekünk lesz, hanem ez egy kellemes ittas éjszakának indult. Tehát, hogy ez nem volt egy tudatos keresés. De minden esetre abban biztos vagyok, hogy az a kultúra, amit ő hozott, az segített abban, hogy ő engem mindig támogatott. És ez tényleg a mai napig így van. És hogyha most hazamegyek, és azt mondom neki, hogy nem tudom, többet akarok dolgozni, és egyel följebb akarok lépni a ranglétrán, vagy azt mondom neki, hogy én most nem akarok dolgozni, mert mással akarok foglalkozni, bármelyikkel megyek haza, ő azt támogatni fogja. És tehát, hogy ő azt gondolom, hogy egy ilyen szempontból én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ő egy abszolút egy ilyen támogató típusú ember, és nyilván nagyon sok problémánk volt, és van, és lesz a jövőben, de hogy ezeket mind a ketten úgy próbáljuk... legyen ez magánjellegű, vagy munkajellegű, mind a ketten ugye abban hiszünk, hogy a másiknak legyen meg az egyensúly, a másik legyen boldog, én őt ebben támogatom, és ő is engem, és akkor működni fog a közös.
Milyen tanácsot tudsz adni? Hogyan tudod ezt kommunikálni a párod felé?
Szerintem ahhoz kell egy embertípus, vagy hogyha más nem, akkor kialakuljon azt köztetek, hogy rájöjjetek, és nem mindenki ilyen, de mi ilyenek vagyunk, hogy ha neked jó, az nekem is jó, és fordítva. Tehát, hogy hagyni mindenkit olyannak lenni, amilyen, és nem próbálni formálni. És mi teljesen különböző dolgokat szeretünk. Tehát, hogy most a párom ezzel vitatkozna, de szerintem mi a Bundesliga 2-t azt így követjük nap, mint nap. Ami egyébként hozzám nem áll közel, vagy Dán létére mondjuk most hétvégén épp Diósgyőr meccsre megy, mert neki az a csapata itthon, igen. Tehát, hogy például ezek olyan dolgok, amik hozzám abszolút nem állnak közel, de hogy meg kell értsem azt, hogy neki ez mennyire fontos az életében, még akkor is, hogyha nem értem, hogy tud valaki arra vetemedni, hogy elmenj egy szombat délutánját azzal töltse, hogy a Diósgyőrnek szurkol, aki Kopenhágába született. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így az elfogadás. El kell fogadnod azt, hogy nem a te igazad az igaz, mindenkinek megvan a saját igazsága. És akkor ez már legitimálja is azt, hogy persze, menjen Diósgyőr meccsre, nekem sose lenne fontos, de neki az. És a kommunikációnak pedig ez a kulcsa, hogy megpróbálod ugye az ő székébe ülni, vagy amikor te magadról kommunikálsz, akkor elmondani neki, hogy neked ez a valami miért fontos.
Egy ilyen praktikus kérdésem lenne, hogy neked volt-e kiégésed, vagy volt olyan időszak, amikor túlhajszoltad magadat, és ezt hogyan menedzselted?
Szerintem volt egyébként. A túlhajszolás az biztos, hogy jellemző volt. Amíg nem volt gyerekem, addig én órát tekintve nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Tehát jellemzően mondjuk reggel 7-kor itt voltam, a munkahelyemen is úgy 7 és 8 között mentem haza, és ez mondjuk minden heti 5 napra jellemző volt. Tehát időben nagyon sokat dolgoztam, a legextrémebb eset, amikor bejöttem egyik nap reggel 7-kor, és másnap délben mentem haza, mert volt valami határidő, igen. Tehát, hogy tudtam én hajszolni magam, de ez egyébként jellemzően a munka szeretetével párosult, és azért olyan nagyon hajszolásnak nem éreztem, és mivel még nem volt gyerekem, addig tulajdonképpen a barátaim, a családom és a párom volt emellett az életemben, ez így könnyen beilleszthető volt. Úgyhogy ez jellemző. Azt gondolom, hogy a kiégés is volt, és ezt már egyébként a vezérigazgató helyettesi pozímhoz kötöm, és nem is tudom, hogy ezt kiégésnek lehet-e nevezni, de hogy ott mi tényleg egy ilyen nehéz helyzetben menedzseltük a céget, ott egy stratégia, gyakorlatilag egy 180 fokos stratégiaváltást kellett végrehajtani, ami nem egy könnyű történet, sem emberileg, se semmilyen szinten. Úgyhogy az mondjuk azt mondom, hogy nagyon megviselt, és végül is nekem, én eközben lettem terhes, és aztán a szülési szabadság volt az, amiben ezt úgy mondhatom azt, hogy úgy ki tudtam pihenni, vagy ez a, most ezt nem tudom, hogy ez kiégés volt, de hogy ezután egyfajta ilyen regenerációt hozott ez nekem. Úgyhogy hajlamos vagyok erre, hát ezen a család segít, tehát hogy amikor oda kell érned az óvodába a gyerekedért, akkor fel fogsz állni. Tehát, hogy a gyerek azért ez nagyon komoly prioritásokat szab, persze este utána leülök, és dolgozom, miután lefeküdtek, és akkor így a saját én időm szorul a háttérbe, de alapvetően szerintem munkában kiégetni magad picit nehezebb így a gyerek mellett, mert igenis az egy teljesen más minőség, amikor aztán elmész érte, és vele tölted az időt, és az munkához képest egyértelműen egy ilyen felüdülés, felfrissülés.
Milyen mélypontjaid voltak itt a karriered / anyasság viszonyában? És ezeket hogyan menedzselted?
Hát ugye vannak ezek a komoly, hosszú távon vett mélypontok, amik egyébként érdekes módon nem biztos, hogy összecsengenek azzal, hogy te kívülről hogy néz ki, vagy hol vagy a karrieredben. Erre mondhatom azt például, hogy nekem a legtöbb mélypont az tényleg akkor volt, amikor egyébként a pozícióm a legmagasabb volt. És kívülről úgy tűnhet, hogy ez egy milyen jó helyzet, és egyébként, ha mondjuk lehetett volna mérni az én boldogság szintemet a munkás életem különböző szakaszaiban, akkor valószínűleg akkor lett volna a legalacsonyabb. És ott nekem több ilyen mélypontom volt, például nagyon komoly költségcsökkentésen kellett keresztül mennünk a társaságot, amit ma már úgy gondolok, hogy ha akkor nem lépjük meg, akkor nem biztos, hogy ez a társaság ma itt van, és itt tudunk beszélgetni mondjuk ebben az irodában. Tehát, és azt akkor is úgy láttam, hogy ez szükséges, de azért amikor ebben benne vagy, és ezeket meg kell lépni, és az emberi sorsokról is dönt valamilyen szinten, ez nagyon kemény. És nekem ez sok mély pontot okozott. Úgyhogy ez biztos egy ilyen, és akkor vannak szerintem a napi szintű mélypontok, tehát hogy, és az meg inkább az, hogy szerintem a munkás életnek a legnehezebb része az a lelki furdalás. Folyamatosan vagy azt érzed, hogy a gyerekeddel vagy és dolgoznod kéne, vagy azt érzed, hogy dolgozol és a gyerekeddel kéne legyél. És ez napi szinten ott van, és ez szerintem bizonyos emberekben például bennem is frusztrációt kelt. És ezekkel megküzdeni egyébként szerintem elég nehéz, és akkor ez tényleg hoz ilyen napi mélypontokat.
És ezekkel hogy küzdesz meg te?
A határok azok, amik mondjuk engem ebben segítenek, hogy megtervezem a napomat, pontosan látom, hogy szeretném, és amikor adott szituációban vagyok, tehát dolgozó nő vagyok, per anya vagyok, akkor mindig abban úgy 110%-kal megpróbálok belemenni. És ez igazából miért 110? Azért, mert kompenzálni akarsz, mert úgy érzed, hogy 100 nem lenne elég, mert ahhoz több idő kéne. Úgyhogy 110 és 140 között próbálok nyomulni, és akkor így elcsendesítem a lelki furdalást.
Az a kérdésed föl bennem, hogy mitől vagy te elégedett? Vagy minek kell ahhoz történnie? Itt még a legelején mesélted ezt, és akkor is a kérdés följött bennem, de most úgy látom azért egy nagyobb aktualitása van.
Ez egy tök jó kérdés szerintem, és ebben is egyébként az anyaság hozott nekem egy fejlődést. Tehát én alapvetően egy ilyen maximalista control freak alkat vagyok, a legrosszabb. Tényleg, minden tiszteltem a páromnak így ezúton is. Úgyhogy régen tényleg így azt gondolom, hogy sokkal magasabbra tettem a mércét. És ez megint az volt, megint coach segítségét kell kérni. Nekem a Brigi volt az, aki megfogalmazta az elég jót. Ugye erről ő több cikket is írt, tehát hogy az elég jó, az legyen elég. És én ezt így tényleg próbálom mindenbe átültetni, nekem ezt így sokat kell tanulni, és azért rájöttem, hogy sose leszek magammal elégedett semmilyen téren, hogyha túl sok dolog van az életemben, és már szerintem a munka, a szűkebb értelembe vett család, egy picit tágabb értelembe vett család, meg a barátok, és akkor még magamról nem is beszéltem, ez azért elég sok minden, úgyhogy én most így próbálom magam átformálni az utóbbi években arra, hogy az elég jó, az jó, és azt a szintet próbáljam megütni, és ez azt jelenti, hogy elfogadom, hogy vannak napok mondjuk, amikor tök stresszes vagyok a munkától. Jellemzően én ezt elég jól le tudom tenni, de hogy nem tudom letenni, és igen, én a gyerekemre is mondjuk ingerültebben fogok szólni. Ez nem egy tökéletes anya, de olyan szerintem nincs is. Tehát, hogy ezeknek az elfogadása, és akkor ha ezt elfogadod, akkor segít abban, hogy ez ne menjen át abba, hogy én most ingerülten szóltam rá, én most utálom magamat, mert nem kellett volna ingerülten szólni rá, és egyébként is én semmire se vagyok képes, mert a munkám is stresszt okoz, biztos nem csinálom jól, és még a gyerekemmel is emelt hangon beszéltem, tehát hogy itt megint az elfogadás az segít abban, hogy aztán könnyebben visszahozd magad a jó irányba nehéz pillanatokban is.
Mi neked az igazi stresszoldás?
Lehet, hogy ez csak azóta van, amióta tudom, hogy 40 percnyi kardió után elkezdenek oldódni a stressz, de hogy egyébként igen, tehát az egy óra futás az tényleg az úgy mindig jó. Tehát, hogy előtte-utána az mindig egy jó élményt ad, de például egyébként tegnap is így ilyen munka kapcsán, ugye eléggé rossz ízzel végeztem a napot, és hazamentem, és akkor a gyerekekkel elkezdtünk egy olyan játékot játszani, amiben egy ilyen fizikális kis birkózás van benne, persze ez nem birkózunk szó szerint, de minden esetre az, hogy benne van egy fizikai kontaktus, és benne van az, hogy ők nagyon nevetnek, és magamon vettem észre utána, hogy ezt csináltuk 5 percig, és nekem már nincs olyan rossz kedvem, mert az ő nevetésük, illetve maga ez a hozzájuk fizikai közelség, ez például tök jól oldott egy teljesen másfajta stresszt. És ezt szerintem tényleg érdemes tudatosan használni, hogyha a gyerekekkel játszol, akkor tényleg abba is beletenni minél többet, vagy egy mesét olvasol, és akkor ne csak olvasd, mert azért ezt lehet úgy olvasni, hogy egyébként olvasod, hogy a gyereket hallja, de lehet úgy is olvasni, hogy te most magadnak is olvasod, és beleülsz abba a mesébe, és ez szerintem egy jó módja a stresszoldásnak.
Ez zseniális, ez nagyon tetszik. Most ez... Szerintem importálok már gyereket.
Én néha szívesen kölcsönadnám, hogy én csak szóljál.
Jó, szólok majd, hogyha szükségem lesz rá.
Jó. Szólj, hogy stresszt akarsz mondani, adom a gyerekeket.
És akkor vigyázzak rá egy pár órát, aztán lehet, hogy még jobban stresszelni fogok. Igen. Az elején biztosan. Köszönöm, Linda, ezt a nagyon őszinte beszélgetést erről a témáról. Anyaság és a karrier, és akkor hamarosan folytatjuk a jövő vezetője, és köszönöm, hogy a vendégem voltál ma.
Köszönöm én is a beszélgetést, és köszönöm, hogy meghallgattátok.